Müller Csabával beszélgetünk továbbra is, tetováló művésszel, és ahogy én hívtam, vizionárussal. Azért vagy vizionárus, Csabi, mert ugye az elején elmondtam, hogy ezt egyrészt vagy elképzeltem, vagy nem, most hallgatott te is a háttérzenét, vedd föl nyugodtan.
Jó, így kényelmes.
Így jobb neki. Diplomatikusan jó van, inkább nem veszed föl. Szóval, hogy mint vizuális alkotó, ezzel kezdtem egyébként a beszélgetést, mint vizuális alkotó egyrésztről meglepődtem, hogy, egy teljesen praktikus találmánnyal léptél elő, másrésztről nem, mert annyira nyitott vagy a világra, hogy már amennyire én ismerlek, hogy, ebből bár, tehát hogy ez bármi is lehetett volna, ez a találmány. De kicsit beszéljünk már erről, de tudod, mivel kezdjük? Azzal, hogy milyen áldozatokat hoztál érte? Mert az viszont az is egy szép történet.
Hát igen, én azt gondolom...
Föltettél mindent egy lapra.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy hogyha valamit el akarunk érni, tehát minden embernek van egy ötlete, ami az életébe elmegy mellette. Van is erre, hogyha már így a jó, hogyha ennyit idézgettünk mondásokat, egy nagyon nagy kedvenc, hogy mi a pokol. A pokol az, amikor a halálod napján találkozol azzal az éneddel, aki lehettél volna. És ez elég súlyos mondat.
Ez nagyon durva. Igen.
És egy csomó, mindenkinek vannak ötletei. Félig
meddig ezzel foglalkozik most egyébként, nem promózásból, de a Friderikusz, nem tudom, szoktál-e nézni a Friderikusz podcastet, és akkor most van egy ilyen a Gesti Plus, azt hiszem az a címe, és akkor van most egy ilyen, amikor arról beszélnek, hogy az élet nem az élet értelme, de valami ilyesmi, hogy a személyiség ahogyan változik egyrésztről, másrésztről meg az, hogy az életed végén, tehát hogy akik a halálos ágyukon fekszenek, mit bánnak meg leginkább.
Igen.
És hogy azt, és körülbelül ez a mondat, amit most elmondtál.
Igen, igen. És én amit akartam mondani, hogy minden ember elmegy az élete mellett egy pár olyan ötlet mellett, amit ha megvalósít, akkor megváltozik az élete. Itt most nem arról, amit főleg most így nagyon tolnak az órunk alá, ez az erkölcstelen pazarlásra gondolok, mert ez nekem speciál nem vágyam. Ennek semmi értelme, ez már inkább ez a párvenő, ez egy elég buta szín, de amúgy a jólét az szükséges a boldogsághoz. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy minden embernek biztos, hogy van egy volt már egy olyan ötlet, csak egy szolgáltatás, egy akármi, egy tárgy, egy ötlet, ami amúgy totál jó lett volna, de elmegy mellette a legtöbb. Én próbáltam nem elmenni mellette.
Az a durva, hogy az is jó, hogyha belebuksz, de nem mentél el mellette. Tehát a bukásból szerintem a legnagyobb tanulság az mindig a bukásokból jön. Mert akkor aztán a saját bőröd van a vásáron. Persze. Tehát ott nincs mese, ott nincs kibúvó, ott szembe kell nézned a saját hülyeségeddel. Ami, hozzáteszem, visszacsatolok az előző órára, hogy hibázni igenis kell, és tudni kell hibázni, jól hibázni. Na, hülye hangzik, vagy paradox, de szerint én ezt így látom.
Persze, de egy bukásból fölállni és tovább menni még mindig egy jobb, mint egy olyan úgy élni, hogy mi lett volna, ha mégis megcsinálom, és lehet, hogy tök jól működött volna. Tehát az egy sokkal rosszabb verzió, mint hogy oké, ez nem jött be, és megyek tovább.
Igen.
Szerintem. Tehát én nekem volt egy ötletem, és azért hozzáteszem, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember fekszik az ágyban, vagy a kádban ül, és akkor arra gondol, hogy na most mit találjak fel, hanem nyitott szemmel, nyitott szemmel mész a világba, és de jó lenne egy ilyen, vagy egy olyan, vagy akármi, érted? És akkor utána nézel, hogy van-e ilyen, és ha nincs, akkor megcsinálod, és ha nem értesz hozzá, megtanulod.
Tudod, miért érdekes ez? Vagy némi párhuzamat merek vonni, jó? Hogy csak a saját életemmel. Én ugyanígy voltam a Lee Strasberg Mesterséget színész című könyvvel, ami a Dream of Passion az eredeti címe. Az a könyvvel ugyanígy voltam, amikor hazajöttem Los Angelesbe, hogy hát ez biztos megvan Magyarországon, és hát nem létezik, hogy nézzük meg, hogy megvan-e Magyarországon ez a könyv, és se Lee Strasbergtől, se róla semmi nem volt meg. Tehát ez 2010, és ugye akkor Szabó Ervin könyvtárban megkérdeztem, hogy ez megvan-e, és azt mondja, nincs. És az első gondolatom az, hogy akkor lefordítom. Tudod, nem gondolkozol azon, hogy mekkora falat, hány év lesz, kell ez egyáltalán valakinek? Nem, ösztönösen azt lefordítom, és az megtörtént, kiadták, és rendkívül sikere van. A Pejkóról pedig akkor sem beszélünk erről, csak ezt az analógiát akartam behozni, hogy az nem volt egy profitábilis dolog, szóval hogy abban inkább ment el a pénz, mint hogy jött volna, de egy ötlet volt, egy hirtelen, ösztönös ötlet volt, amit azt mondtam, hogy hát milyen képes vagyok rá, nem? Tehát, hogy biztos, tehát hogy maga az a feltételezés, hogy képes vagy-e valamire. Szóval akkor veled ugyanezt történt, hogy a Pejkós, vagy mi ez a Pejkó, ez egy, úgy neveztem el egyébként, vagy az volt a gyűjtőneve, vagy hogy kutyás kiegészítő.
Hát igen, ugye van egy kutyám,
Igorka,
akit te nagyon szeretsz és ismersz, ő egy weimári vizsla, és rengeteget megyek vele, mind erdőben, meg bringa mellett, ugye ő egy ilyen nagyon hiperaktív kutya, és ugye mondjuk bringán főleg mondjuk tök veszélyes is, hogyha a nyakadban van egy póráz, mert mondjuk elesel, vagy valami baleset van, még ki is töri a nyakadat, meg kényelmetlen, meg minden, és akkor ugye ő szabadon jön mellettem, ami megint rengeteg vitát feldobhat, mert ugye sok embernek nem tetszik. Én nem hiszek abba, hogy mint 500 évvel ezelőtt mondjuk a nyakára kötött kötélekkel élete végéig rángatva vigyen mindenhová, hanem ő is egy szabad ember, hogy idézőjelben van. És csak legyen kultúrát, tudjon viselkedni, ne legyen agresszív, hát az Igor azt tudott, soha nem.
Kenyére lehet kenni. Persze. Nem tudom, milyen házőrző egyébként.
Hát este úgy azért jó házőrző, de hát most téged megismerni, és tudja, hogy te nem rossz szándékkal jössz. Tehát
hát
nem
jó, de aki idegen, megütem.
Hát azt biztos nem engedné be már.
Hallásra.
Na mindegy, és akkor mentünk, vagy bringáztam, és akkor mondom, de jó lenne egy olyan nyakör, vagy hám, amiről ő viszi a pórász, egy olyan automata pórász, és csak lenyúlok, kihúzom, és amikor mondjuk jön egy kereszteződés, egy másik kutya, vagy akármi, és elengedem, akkor visszahelyeződik, így visszatekeri magát, rögzíti magát, és fut tovább, tehát ez így tök leegyszerűsíteni.
Ja, és akkor olyan mint az a centi, tudod, mint a centi
hát
mérő.
Igen.
Amit visszahúzza
igen,
magát.
Igen. Így van.
És akkor ott van rajta, megfogod, aha, kihúzod.
Igen, és ugye az ernyőzésből hoztam a zsinórokat, ugye ezt a technológiát.
Tehát nem szakad el.
Hát ez egy autó el tudna húzni egy másikat is, tehát ez egy hatalmas erőt bír ez a vékony zsinór.
És az ernyő zsinórzatából.
És két évig fejlesztettem, kettő éven keresztül, mire eljutottunk addig a pontig, hogy megjelentünk.
Ezt elárulod, hogy a fejlesztésnek milyen szakaszai voltak?
Hát ugye elsőnek volt egy ötlet, akkor abból csináltam egy olyan prototípust, ami csak ott a funkciókat foglalja magában, most még nem mentem rá a dizájnra, meg semmire. És ugye ott nézni kellett az, hogy mondjuk egy kisgyereknek, vagy egy nőnek a kezében mennyire kényelmes, nem csak egy férfinak, ugye, tehát a méreteket kényelmes, most ez nagyon-nagyon félreérthető volt. De amúgy
kinek,
tényleg ez komoly.
Attól,
és akkor ugye a funkciókat, és akkor azt így megcsináltam, az nem is nézett ki szépen, de nem is volt nem az volt a lényege, és akkor elkezdtem az Igorral, a kutyámmal ugye tesztelni, és közben a telefonomba írogattam, hogy ez kell bele, az kell bele, és akkor jöttek a többi prototípusok, aztán ugye egyre több pénz kellett, aztán fröccsöntőszerszámok, szabadalmak, hát a szabadalmak az horror, az egy lakására, és egyre több pénzt követelt, egyre keményebben.
De a szabadalmak vitték a nagyobb lóvét, nem? Tehát maga az a bürokratív része.
Az az egyik, a másik a fröccsöntőszerszámok, aki érti ezt, az nagyon jól tudja, a harmadik az árukészlet. Tehát azért kellett egy start árukészlet, és én nem akartam kockázati tőkebefektetőt bevonni, mert az 60%-kal indít, hogy annyi az övé, plusz az akkor kb. Lett volna idézőjebb egy főnököm, amit pont nem akarok, elvette volna a kedvemet.
Elmondott, hogy értsük, hogy ez körülbelül mibe fáj egy ilyen?
Egy ilyen projekt.
Hát az elején,
arra
tehát,
azt fogják
hinni,
hogy tele vagyok lóvéval, de amúgy úgy nézett ki, az úgy adódott össze, hogy eladtam a lakásomat, azt kivettem egy albérletet, és
wow.
És azt beletettem annak az árát, ez egy pesti 100 négyzetméteres lakás volt, aztán felvettem 20 millió állami ilyen kölcsönt, az a ilyen Széchenyi kölcsönt, tehát vissza kell adni, csak a kamat az nagyon kedvező volt. Aztán volt két oldtimerem, amit te ismersz is, azokat is beletoltam.
Az UAZ, meg a Cadillac.
Igen, meg az összes pénzemet, meg energiámat. Hogyha ezeket összeadogatjuk, akkor az már kijön egy elég nagy összeg.
Hát ez már egy ilyen több százmilliós történet.
Több száz nem, de azért a százat megközelíti.
Az igen.
És ugye, hogyha már az ember elkezdi beletenni, amilyen van, és egyre többet és többet, akkor egy idő után már nincs
súlyát.
Is. Igen, meg nincs is visszaút. Tehát igen, onnantól kezdve, akkor az már bukta. Tehát ha nem viszem végig, akkor ez bukta.
Igen.
De én meg olyan szinten hiszek ebben, hogy nem volt bennem kicsit se kételj, nem voltak kételyek, hogy én ne hozzak érte ilyen áldozatot.
Hiszel az üzleti tervben?
Persze, itt volt üzleti terv, sőt, nem is egyedül csináltam ezt, azért hozzá kell tenni, hogy én ezzel az ötlettel már az elején megkerestem egy csapatot, a VP Online srácokat, akikkel már előtte is dolgoztam együtt ilyen oktatós weboldalon, és én vittem ugye a fejlesztés részét, ők vitték a brandet, a másik részét, van pénzügyes, grafikus, aha, programozó, mindent, és ők... azzal együtt, hogy ez az én ötletem volt, de meg a pénzt beleraktam, én őket egyelő társtulajdonosként bevettem, és együtt, aha, csináljuk tovább, mert én először is nem akarok magamnak mindent megtartani, nem akarok bele rokkanni abba, hogy én azért, hogy több pénzem legyen, ezért egyedül akarok mindent az én vállamon vinni, én élni akarok egyszerűen csak.
És nekik tulajdonosi részt adtál?
Abszolút.
Szép.
És de az, hát a szabadalmakat az én nevemen van, de egyébként tök lényegtelen, én bízok bennük emberileg is. De
ez fontos, nem kis dolog azért.
De akkor mire költöm a pénzemet, hogyha mindent én csinálnék egyedül eleve, akkor nem lenne olyan erős az egész, mert hogyha valaki részesedése van egy dologban, akkor beleteszi szívét, lelkét.
Igen.
Ha egy idézőjeles alvállalkozó alkalmazott, akkor ő nem fogja beletenni. Uh-huh. Tehát azért ezt is mérlegre kell tenni. A másik az, hogyha mondjuk úgy élnék, vagy azt szeretném, hogy minden az enyém legyen, akkor nekem mondjuk hétfőtől vasárnapig csak erről kéne, hogy szóljon az életem. Tehát az értékesítéstől kezdve, de rengeteg dolog. És akkor, hogyha oké, hogy többet keresek, de mikor költöm el, és mire? Hogyha egyszerűen pánikrohamos.
Már 45 ez, vagy, Csabi, már 45 vagy, most már érzem, most el kell kezdeni költeni a lóvét.
Persze.
Jó, mondjuk
inkább legyen kevesebb, de mondom, nekem nincsenek olyan vágyaim, hogy én tudom, ilyen-olyan sportautóval járkáljak, meg minden, mert
ezeket már kilőtted, nem?
Aha. Volt, de nem is érdekel már. Nekem ciki is amúgy, de...
Várj, azt akartam kérdezni, hogy nem akarom, hogy elmenjen a gondolat, de lehet, hogy elment, hogy egyrészt még fogunk beszélni a repülésről is, mert ugye most behoztad ezt a zsinórzatot. Hogy felcsillant a szemed?
Kedvenc téma.
Ja, kedvenc, igen.
Jó, a fejkó is az.
Igen. Azt akartam kérdezni, hogy a Pejko esetében... Ugye kérdeztem az üzleti tervet, és hogy akkor hány évben gondolkozol? Tehát amikor nem az, hogy visszahozza, hanem hogy elkezd profitábilissé válni.
Tehát ugye nézd, mert most nehéz. Is elég pozitív visszajelzések vannak. Tehát
ez egy kiegészítő, még... ez egy kutyás kiegészítő, ugye?
Hát igen, de hát kiegészítő mondjuk így, de igazából ez nem az, amit ráteszem a meglévő nyakkörvedre, tehát nem egy ilyen kiegészítő, ez nyakkörvel, hámmal, ez össze van építve, tehát önmagában ez már egy eszköz.
A hám kialakítása szintén fontos volt, nem? Hogy a kutyának mi a jó, mi tesz jót.
Aha,
ugye a hám az a jobb, nem a nyakörv.
Igen, azzal is például ugye magyar alvállalkozók, ugye mindenkinek van szuper jó negatív tapasztalata, úgyhogy mindenki tudja, hogy miről beszélek, de hát ott is ment a hazudozás, meg az ültetés, hogy megcsináljuk a prototípusokat, meg minden, senkinek nem volt annyi gerinc, hogy azt mondja, hogy nem, vagy nem ér rá, hanem mindenki csak ültetett, amíg nem jutottam addig a pontig, hogy na jó, akkor én kitanulom, és akkor megcsináltam én a srácokkal a szabás mintát, elmentem a Békásmegyeren van egy a lakótelepen egy csajszínő barátom, aki varrónő, nagyon profi, és vele megvartuk az első prototípusokat, és akkor küldtük ki a cégnek, hogy külföldre, hogy gyártsák le ez alapján. Tehát kitanultam inkább, míg tudod arra várni, hogy majd más megcsinálja, tudod, akkor azzal egy élet elmegy, és nem lesz az a minőség, nem, neked akkor oda kell ülni, és mindent kitanulni, és kitanulható.
Irgalmatlan mennyiségű idő.
Persze, rá is áldoztam mindent.
Erre most ráment 2 éved, igaz?
Igen, és most jön a durva rész.
Hát jó, de most már azért szeded le a gyümölcseit is.
Hát még nem, én ebből egy fillért sem tudok.
Nem a pénzre gondoltam, hanem most már kim van a cucc.
Igen, tehát igen.
Most már látod a reakciókat, ha meglátod, szembe jön egy kutyás és a kutyája, akkor látni fogod, hogy mondjuk ott van rajta, akkor az egy jó érzés lesz. Egy gyümölcs alatt ezt értem, nyilván.
Meg nagyon komoly kutyakiképzők már beálltak mögém, és mm-hmm. ez tök pozitív visszajelzés volt, de tényleg komoly arcok, és nem csak Magyarországról, de hát ez majd fogjuk tolni meg minden ezeket a jó kis promókat erről, De az is például, hogy megyek az erdőbe, vagy akárhol a kutyámmal, és leszólítanak, hogy hol lehet ilyet venni.
Az
ilyen
jó érzés.
Napi szinten van.
Az jó érzés. Az nagyon Igen. jó érzés.